pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen, Istennek és a mi Úrunknak, Jézusnak megismerésében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 150. dicséretünk első versét, mely így kezdődik: dicsérjétek az Urat. Helyünket elfoglalva, folytassuk Istenünk dicséretét a már megkezdett 150. zsoltárunk második és harmadik versével. A mi segítségünk, vasárnapi istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön a mi kegyelmes Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, mely ma hozzánk szól Dániel könyvéből, Dániel könyvének 4. részéből, a 21. verstől a 33. versig. A hosszabb ige szakaszt hallgassuk leülve, időfigyelemben.
Tehát Isten igéjét olvasom Dániel prófita könyvéből, 4. fejezet, 21-től 33. versig. Ez a jelentése, ó király, és a felséges Isten végezése ez, amely bekövetkezik az én uramra, a királyra. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a te lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és égi harmattal öntöznek téged, és 7 idő múlik el feletted, míg nem megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Hogy pedig mondák, hogy a fa gyökereinek törzsökét hagyják meg, országod megmarad néked, mihelyest megismered, hogy az ég uralkodik. Azért, ó király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamiságaidtól a szegényekhez való irgalmasság által. Így talán tartós lesz a békességed. Mindez betelék Nabukodonozor királyom. 12 hónap múlva a babiloni király palotán sétálna. Szóla a király és mondá, nem ez éj a nagy Babilon, amelyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére. Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szálla le az égből. Néked szól, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és 7 idő múlik el feletted, amíg megesmeréd, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Abban az órában betelék a beszéd Nabukodonozoron, és az emberek közül kivettették, és füvet evék, mint az ökrök, és égi harmattal öntözteték az ő teste, míg nem szőre megnöve, mint a saskeselyű tolla, és körmei, mint a madarakéi. És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emelém, és az én értelmem visszajöve, és áldám a felséges Istent, és dicsérem, és dicsőítém az örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi, és az ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében, és a föld lakosai között, és nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná néki, mit cselekedtél. Abban az időben visszatér hozzám az én értelmem, és országom dicsőségére az én ékességem, és méltóságom is visszatér hozzám. És az én tanácsosaim és főembereim fölkeresének engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nékem.
Válaszolva Isten igéjére imádkozunk fennállva. Hatalmas, szent és irgalmas Úristen, valóban te teremtetted a mindenséget, a te tulajdonod, az egész világ, és köszönjük azt, hogy te ilyen jó akarattal vagy iránta. Minden ember és mi magunk is a te tulajdonaid vagyunk, és ezen a vasárnap reggelen is azért gyűjtünk össze, hogy erre emlékezzünk. Tudjuk és nem feledjük, hogy milyen sok ellentmondás, szembeszegülés, érzéketlenség, hozzá nem értés és okoskodás van az életünkben. Bocsáss meg nekünk, Urunk, és ne tégy velünk úgy, ahogyan megérdemelnénk. Sőt, te magad döntsd le azokat a falakat, amelyek tőled és egymástól elválasztanak bennünket. Kérünk téged, mennyei atyánk, küld el közénk a mai délelőttön a te szent lelkedet, hogy szólhassuk és értessük a te szent szavadat. Amen. Pedig foglaljuk el helyünket, és a gyermekeket várom ide az úrasztala köré. Na, megjött mindenki? Szeretettel köszöntelek titeket, és köszönjünk egy nagyot, ahogyan megszoktuk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Volt-e már közületek valaki versenyen? Mostanában ez az első kérdésem. Tegye fel a kezét, aki volt valamilyen versenyen. És el is mondjátok, hogy milyenen?
Anna? Volt.
Matek versenyen, az igen. És te? Úszó verseny. Ú, nagyon jó, az úszásról lesz szó. Te is úszó versenyen.
Mi ez? Nem értem. Röki? Ja, Röki, bocsánat, nem értettem. Jó, nagyon jó. Versmondó verseny. Most nem voltál? Azt hittem, te is jelentkezted. Gellért, te is veszted?
Én kosárvers, meg...
Nagyon jó.
Van még több is.
Van még több is. Aha. És ti?
Éneklőverseny.
Éneklőverseny, jön te itt?
Matek.
Biciklizős futós. Nani? Kiverseny, jó. Úszás is? Ó, bicikli, futás, úszás, na hát elképesztő, mennyiféle versenyen vettetek részt az elmúlt időszakban, és ez nagyon jó, mert ma a versenyről fogok nektek egy picit beszélni, és elő is került az, hogy volt, aki úszóversenyen, volt, aki futóversenyen, és volt, aki birkózó versenyen volt, és pont erről a három dologról szeretnék beszélni ma közöttetek, hogy mi kell ahhoz, szerintetek, hogy valaki akár úszásban, akár futásban, akár birkózásban, boxolásban megnyerhessen egy versenyt? Mondja.
Edzés.
Sok edzés.
Kitartás.
Kitartás. Nagyon jó. Mi kell még, lányok, az úszóversenyhez?
Gyakorlás.
Nincs ötlet? Na, mi kell még hozzá?
Gyakorlás.
Úszás. Gyakorlás. Nagyon jó. Még valami? Azt gondolom, hogy talán... Micsoda? Figyelem, nagyon jó. És pont erre gondoltam én is, hogy ezt kihagytuk, a figyelmet is. Mire kell figyelni, hogyha meg szeretnénk nyerni egy versenyt? Akár úszásban, futásban?
Azt, hogy nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel.
Nagyon jó, hogy nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. Igen, elkezdtél te is valami. Mi a fontos? Vagy mire kell figyelni, hogy megnyerhessük a versenyt? Jó, most lehet, hogy elfelejtettem. Tessék? Türelemre, nagyon jó. És azt gondolom, hogy talán a célra is figyelni kell, hogy azt nézzük, miközben akár úszunk, akár futunk, ami előttünk van a cél, hogy hova akarunk megérkezni. Ugye úgy nem lehet, akár fogócskában emlékezhetek rá, nem lehet úgy igazán gyorsan futni, hogyha hátrafelé nézünk, és azt nézzük, hogy mikor érnek utol bennünket. Akkor nem tudunk igazán gyorsan futni, mert akkor, ha hátra nézünk, akkor logikusan nem előre nézünk, ha nem előre nézünk, akkor bármiben meg tudunk botlani, akkor nem vesszük észre ugye az előttünk lévő akadályokat sem, csak mindig mögénk figyelünk, és így lelassulunk, és úgy nem lehet versenyt nyerni, hogyha valaki mindig hátrafelé néz, úgy tudunk nyerni, hogyha előre felé figyelünk, mindig a célra. És azért is kérdeztem ezt tőletek, mert Pál apostol is azt mondja, hogy a hit is egy ilyen dolog, ahol előre is a célra kell mindig figyelni. És az a következő kérdés, ez nagyon nehéz, hogy vajon mi lehet a hívő, a keresztény embereknek a célja. És azt gondolom, hogy ez mindenképpen Krisztus kell, hogy legyen. Hogy mindig rá kell figyelni, hogy ő legyen előttünk az életünkben, minden egyes, az életünk minden egyes pillanatában, mert így tudunk csak igazán haladni az életünkben. És ezt kívánom nektek, hogy ti is így tudjatok mindig előre, a célra, Krisztusra figyelni, hogy valóban az életünk nyereség legyen ő általa. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Sziasztok! Mi pedig énekeljük a 166. dicséretünk mind a négy versét, mely így kezdődik, Urunk Jézus, fordulj hozzánk!
Isten igéjét olvasom közöttetek Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának 9. fejezetéből, a 28. résztől, a 28. verstől a 36. versig. E beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündökölt. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, melyeknek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, aki ott állt velem. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt, és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek. És hang hallatszott a felhőből: Ez az én fiam, akit kiválasztottam, reál hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek sem mondtak el semmit a látottakból. Foglaljuk el helyünket. Két birodalom, két vezető ember, két óriási változás, két belső feltárulkozás, ahol megpillanthatjuk azt, hogy ennek a két vezető embernek a legbelsőbb titka az, hogy kik is ők valójában. Ez az, kedves testvérek, amit a mai két felolvasott igében láthatunk. Az egyik Dániel könyvéből, Nabukadnezár, más néven Nabukodonozor. Az ő álma is, annak megfejtése, majd beteljesedése, hogy füvet fog enni, mint az ökrök, hosszú karmai nőnek, mint a madaraknak, tehát mind belső, mind külső tulajdonságaiban elkezd elváltozni. Aztán a másik történetben Krisztust látjuk, és ahogyan ő változik meg, Isten országának, a mindenség urának egyetlen fia, aki az emberi testéből változik át egy ragyogó, egy fényes, vakító, ruházatú és arcú valakivé. És ma ezen a délelőttön ezt a két embert fogjuk összehasonlítani. Kezdjük is mindjárt ez utóbbival. Azt látjuk a történetben, hogy Jézus felviszi a hegyre magával 3 tanítványát, fel a hegyre, ahol egy kicsit el tud vonulni a tömegtől, kicsit Istennel tud lenni, kicsit csöndben tud lenni, kicsit imádkozni. Picit távol a többiektől, és itt még imádság közben azt látjuk, hogy a tanítványokat elnyomja az álom. Nem ez az egyedüli eset, ahol ezt olvassuk róluk. Jézus miközben imádkozik, elváltozik, azt látjuk róla, azt olvassuk. És amikor felébrednek a tanítványok, Jézus nem csak hogy megváltozott, hanem mellette két ember áll, Mózes és Illés. Jézus pedig fehér ruhában van, és Márk evangélista teszi azt hozzá, hogy olyan fehér ruhában volt, amilyenre ember nem tud fehéríteni. Ő áll előttük, megdicsőülve. De mit is jelent az, hogy Jézus megdicsőülten van jelen? Azon túl, hogy olvassuk, hogy arca és ruhája fény lett, hogy fehér volt a ruhája. Tehát láthatjuk azt, hogy nem csak a külseje változott meg az imádság hatására Jézusnak, hanem az arca is, az egész lényege más lett. Belepillanthatunk ebben a történetben Jézus igazi lényébe. Azt láthatjuk, ahogy az ő földi teste, a földi megjelenése, ahogyan jelen volt az emberek között, megváltozik, és egy mennyei, egy dicsőséges testet ölt magára. Megszabadul minden korlátjától, amit azért kellett magára vennie, hogy emberré legyen értünk. Mert ahhoz, hogy olyan legyen, mint mi, ahogy a Filippi levél is írja, meg kellett aláznia magát, vagyis meg kellett üresíteni a saját magát, az ő isteni dicsőségét, az ő isteni fényét, ragyogását, óriási hatalmát cserélte le egy egyszerű emberi halandó testre. És ezt látjuk itt, ahogy ebből a testből, amit Jézus magára vett miattunk emberekért, újra a mennyei test jelenik meg. Ez, amiről lemondott Krisztus értünk, az most egy pillanatra újra feltűnik, és a tanítványok megláthatják. Ebben a pillanatban imádság közben a régi emberré válása előtti dicsőséges testet ölti magára Jézus. Egyesek szerint ez óriási csoda. Óriási csoda az, hogy itt Jézus megmutatja a mennyei testét, a mennyei valóságát, vagy legalábbis annak egy részét. De Akvinói Tamás azt mondja, hogy ez igazából nem csoda. Nem csoda az, hogy itt láthatjuk Jézusnak a testét, ugyanis inkább az a csoda, hogy Krisztus teste nem fénylett ugyanígy már születésének első napjától. Hiszen biztosan ismerik a testvérek azt a történetet, amikor Mózes felmegy a hegyre, találkozik Istennel, beszélget vele, és amikor lejön a hegyről, az ő arca is fénylik, az ő arca is megváltozott. Ahogy visszatért a nép közé, pont ezért egy kendővel kellett eltakarnia az arcát. És hogyha pusztán az Istennel való beszélgetés, az Istennel való találkozás, ekkora változást hozott Mózes életében, hogy ennyire meglátszott rajta az, hogy ő találkozott Istennel, akkor Isten fia, aki egy vele, aki az Istennek a fia, az a csoda, hogy nem folyamatosan így jelent meg közöttünk ebben a dicsőséges testében. Mert ezt másképp nem lehet magyarázni. Tehát itt a hegyen nem csoda történt, hanem maga a csoda, az, hogy Jézus nem ilyen volt egész végig, amíg közöttünk volt a földön, ez a csoda marad abba egy kis időre. Az Atya elvette a fényességét Jézusnak, és itt egy pillanatra újra megjelenik. Jézus újra kiteljesedik. Nem új csoda történik tehát. Jézus az Istenre figyelés, az imádság közben átformálódik erre az új isteni testére, ami jól tudjuk, hogy igazából a valódi teste, és emellé megjelenik Mózes és Illés is. Azt látnunk kell, hogy nem véletlen, hogy pont ez a két ember jelenik meg Jézusnak. Mózes, aki a törvény embere, aki ma maga megkapta a 10 parancsolatot, jön el ahhoz, aki legelsőként tudja megtartani mindezeket a törvényeket. Előtte és utána sincs ilyen ember, aki mindezeket meg tudná tartani, sőt, Krisztus többet tesz ennél, be is tölti mindezeket a törvényeket. Illés pedig, a próféta, az egyik legnagyobb próféta jelenik meg. Láthatjuk emellett azt is, hogy a malakiási profécia szerint a messiás előhírnöke majd Illés lesz. És mielőtt megjelenik a messiás, eljön Illés. És itt látjuk ezt a jelenetet, ahol valóban beteljesedik ez. Ahol valóban megjelenik Illés, bár nem látja sok mindenki, csak ez a három tanítvány, de mégis itt teljesedik be a profécia. És érdekes azt is megnézni, hogy Mózes és Illés miért jöttek el, hogy miről beszélgettek Jézussal ebben a megdicsőült pillanatban. Azt olvassuk, hogy élete végéről beszélgettek Jézussal, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Mennyire döbbenetes ez a dolog, hogy Jézus földi életének legmagasabb pontján van, végre megdicsőül, egy picit kiszabadul, kitör abból a gátból, amiben a mindennapjait élte, és ebben a pillanatban, ebben a felszabadulásban arról beszél, a Mózessel és Illéssel, hogy milyen halála lesz. Ebben a dicsőségben arról beszélgetnek, hogy milyen gyalázatos véget fog érni az ő élete. Arról beszélgetnek, hogy hogyan fog tudni majd megváltani téged és engem. Ebben a legnagyobb, legfelemelkedőbb pillanatban döbbenetes, hogy itt sem önmagára figyel, itt sem kihasználja a pillanatot, hanem folyamatosan a céljára figyel, arra, amiért ő igazából eljött a földre. Nem élvezi a mennynek ezt az apró cseppjét, hanem rám koncentrál, még ebben a pillanatban is. Amit Péter teljesen másként él meg. Megérezték ők is, hogy ez valami nagy pillanat, itt valami különleges dolog történt, és azt is mondja, hogy Mester, jó itt nekünk, maradjunk itt, csinálok sátrakat, neked, Mózesnek, Illésnek. Ők is megízlelték ugyanis azt, hogy mit jelent ez, hogy Jézus egy pillanatra megdicsőült. Szeretnének itt maradni, De fontos tudni azt, hogy ennél sokkal teljesebb és sokkal jobb lesz majd az Isten országa, ahová megyünk, és pont ezért is írja az igerész, hogy azért mondta ezt Péter, mert nem tudta, hogy mit beszélt. És ekkor megszólal Isten hangja, ki egy felhőben jelenik meg, akárcsak a mózesi történetben, és ezt mondja, ez az én fiam, ráhallgassatok. Megnéztük tehát itt, most az első pontban az, hogy Jézus Istenre figyel, hozzá imádkozik, és eközben dicsőül meg. Eközben ölti fel azt a testet, amellyel a mennyország pár cseppjét jeleníti meg a tanítványoknak. Most viszont nézzük meg a másik történetünket, Nabukodonozort, és az ő változását. Milyen változáson megy ő keresztül, készüljünk fel, óriási lesz a váltás. Amint hallottuk, királyunk története ott kezdődik, hogy álmot lát. És ezt az álmát Dániel fejti meg, és elmondja neki, hogy az a jelenés, az az álmának a jelentése, hogy Isten ítélete utoléri, és számúzik őt az emberek közül, füvet fog enni, mint az ökrök, a harmat fogja áztatni, ha csak fel nem ismeri azt, hogy a fenséges úr uralkodik az emberek fölött. Sőt, az emberek királya fölött is, tehát maga Nabukadnezár fölött is. De a király mindezekkel nem törődik, ezt az álmát nem veszi figyelembe, és nagyjából egy év múlva látjuk azt, hogy a király körbesétál elégedetten palotája tetején, szétnéz a birodalmára, és azt mondja, hogy ez igen, csináltam valamit. Milyen jól néz ez ki, amit összeépítettem, amit megvalósítottam. Ez az én birodalmam. Ezt én csináltam. A hatalmam teljében értem el mindezt. Minden engem dicsér, és minden engem dicsőít. Nem semmi, amit véghez vittem. Magára a hatalmas birodalmára volt büszke, és ez a gőg fogja előtt. És azt olvassuk, hogy még a szó ott volt a királynak a száján, amikor beteljesedik az álma. Beteljesedik az, hogy megőrül, valóban elveszti a realitással a valóságát. Eddig tart az ő dicsősége, eddig tart az ő hatalma, pusztán egy pillanat, és már is megváltozik. Teljesen megőrül, és ebben az őrületében valóban olyanná válik, mint az állatok. Látjuk azt, hogy ő sem csak belső változáson megy keresztül, hanem ahogy Krisztusnál, ugyanúgy nála is meglátszik ez a külsején is. Nabukadnezár még külsejében is állatokra hasonlított, olyannyira eltorzult ebben a változásában, vagy legalábbis állatra emlékeztette a környezetét, a körülötte lévőket, és pont ezért száműzték is az emberek közül. Hova tekintett ő? Mi lebegett állandóan az ő szeme előtt? Jól láthatjuk a történetből, hogy szinte csak saját maga, a saját céljai, az, hogy minél nagyobb hatalma legyen, az, hogy az lebegett a szeme előtt, hogy mi az, amit ő eddig elért az életében, és ezért önmagát dicsőíti óriási gőggel. Érdemes megnéznünk a különbséget, hogy mekkora a különbség közte és Krisztus között. Egy földi, egy múlandó király, aki teljesen el van telve önmagától azért, amit elért, és közben olvastuk Krisztust, aki élete legnagyobb pillanatában is velünk emberekkel törődött is azzal, hogy hogyan tud bennünket megváltani, hogy milyen lesz az ő halála. Óriási különbség a kettő között. És amikor az ember nem ismeri fel, hogy az Isten az Úr, akkor valóban elveszíti a kapcsolatot vele, az Istennel, és ha nem is jutunk odáig, ahová Nabukadnezár, hogy beleőrülünk ebbe, de mindenképpen elveszítjük a kapcsolatunkat a realitással, a valósággal. És sokszor vagyunk talán mi is így, hogy nem Krisztusra figyelünk, hanem valami teljesen másra, akár a családi gondokra, akár a körülöttünk lévő emberekre, akár magunkra, mint Nabukadnezár, akár a szórakozásra, akár a tanulásra, a fejlődésre. És ilyenkor mindannyian ugyanúgy megváltozunk, mert csak arra az egy vagy két dologra figyelünk. Talán türelmetlenebbek vagyunk, talán könnyebben kiabálunk, talán könnyebben felkapjuk a vizet. És ilyenkor szoktunk teljesen kikelni önmagunkból, ilyenkor kezd az ember hirtelen ösztönösen viselkedni, akárcsak az állatok, és nem a józan észre hallgatva cselekedni, de talán néha még akár egészen állati dolgokat is tenni. Erre írja Pázmány Péter, hogy a bűnök által mindannyiunk színe megváltozik. A mi Istenünknek képét, a mi lelkünket barmokhoz hasonlóvá tesszük, mikor vétkezünk. S talán nem olyan látható módon viseljük ezt, mint Nabukodonozor, de belül olyanok vagyunk. És ez ördögi színváltozás. És valóban, mennyi aljas dolgot képes megtenni az ember? A bűn mennyire messze tud sodorni bennünket az Istentől, az emberi létünktől, az emberi méltóságunktól? De aztán azt olvassuk, hogy pár év múlva ez a király feltekint az égre, és értelme újra kitisztul. Meglátja azt, hogy Isten uralma valóban örökkévaló. Hogy valóban minden neki engedelmeskedik, hogy mindenek felett áll, és még ő felette, a hatalmas király felett is Isten van. És hirtelen mindez világossá és tisztává válik előtte, és akkor értelme kitisztul, és elkezdi az Istent magasztalni. Milyen érdekes, hogy ahogy föltekint az égre, ahogy már másfelé pillant, nem önmagára, nem arra, amit elért, és utána nem az állati voltára tekint, rögtön kitisztul az értelme. Visszanyeri eredeti állapotát, sőt, azt olvassuk, hogy visszajönnek hozzá az emberek, és még hatalmasabb lesz, mint amilyen előtte volt. Visszajönnek hozzá az udvarában szolgáló emberek, visszakerül az emberek közösségébe, és hatalmasabb király lesz, mint előtte. Megtapasztalja a mindenható Isten voltát, és ez dicsőíti. Erről beszél utána folyamatosan, és más embereket is óv az ilyen kevésségtől és magabiztosságtól. Óriási út az, amit megtesz. És most már rátérve a harmadik pontunkra, kicsit önmagunkról beszélve, elmondanék egy rövid történetet, amit én magam is nemrég hallottam, habár rólam szól. Édesanyám mesélte nem olyan régen, hogy nagyjából olyan 3 éves lehettem, amikor hirtelen megváltozott a járásom. Eleinte minden rendben volt, rendesen szaladgáltam, ahogy azt a gyerekeknek kell, de aztán egyszer elkezdtem a bal lábamat húzni, és ilyen furcsán döcögni. Senki nem értette, hogy egyik napról a másikra mi történt, mi változott meg. És orvosról orvosra cipeltek, és senki nem tudta, hogy mi a bajom. Minden vizsgálat szerint minden rendben volt. És aztán a 4., 5., már nem emlékszem pontosan, orvos megkérdezte, hogy nincs valaki a gyerek közelében, aki ugyanígy járna esetleg? Valaki, akivel sokat találkozik, és ugyanígy húzza a lábát, akitől esetleg eltanulhatta? Hát ekkor derült ki a turpisság, hogy valóban semmi bajom nem volt, csak a nagypapámat utánoztam, aki egy betegség következtében egy darabig ugyanígy járt. Ez a kis példa, amit elmeséltem, jól szemlélteti azt, hogy amerre nézünk, amerre figyelünk, valóban arra formálódunk át, valóban arra változunk mi is. Onnan veszünk át tulajdonságokat, oda formálódunk. Ahogy láttuk a két történetben, Nabukodonozor is csak magára tekint, és e felé is változik. Ahogy Krisztust is megnéztük, ő Istenre tekint, és erre is változik. A megdicsőő testében lesz jelen ezután. Valahogy így tudunk mi is átformálódni. Ugyanígy, hogy amerre tekintünk, arra változunk. És itt most a böjti időszakban szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy formálódjunk Krisztussal. Hogy ha sok időt töltünk vele, ugyanígy igaz lesz erre is, ha folyamatosan rátekintünk, ahogy a gyerektanításban is előkerült, folyamatosan Krisztusra, célra tekintünk, akkor ugyanúgy tudunk mi is Krisztus arca szerint változni. Ahogy ezt a korintusbeli levél is írja, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Aki Krisztust látja és rá tekint, tehát maga is a lélek által az ő képére formálódhat át. Fontos itt azt a szót kiemelnünk, hogy szemléljük, hiszen ez magában hordozza azt, hogy nem csak belepillantunk, nem csak átsuhan rajta a tekintetünk, nem csak rávetünk egy pillantást, hanem szemléljük, folyamatosan, sokáig nézzük ezt. Úgy tudunk csak átalakulni, úgy tudunk csak mi is Krisztusra formálódni. Másképp ez nem megy, hogyha folyamatosan rátekintünk, ha folyamatosan őt nézzük. A célon van a szemünk. És az Úr lelke megadja ezt a változást, hogy mi is valóban az ő arcára tudjunk formálódni. És azért is választottam a nagybőjtben ezt az igerészt, mert a bőjt egy kiemelten alkalmas időszak arra, hogy mindannyian Krisztus képmására formálódhassunk. Mégpedig azért, mert a bőjtben mindannyian lemondunk valamiről. A lemondásról szól, hogy valami szokásommal, tevékenységemmel felhagyok. És azon túl, hogy felhagyok ezekkel a szokásokkal, azt az időt, amit így megnyertem, azt Istenre fordítom. És így lehet, hogy több időt tudunk a bőjtben Krisztussal tölteni, és fokozatosan az ő képmására formálódni. Mert gondoljunk bele, hogy micsoda nagy szeretetet sugall az, hogy Krisztus az ő testét megfosztotta a dicsőségtől, megüresítette önmagát, ahogy a Filippi levél írja, szolgai formát vett fel, azért, hogy értünk szenvedhessen. Micsoda nagy lemondás ez. És szintén Pázmány Péter kérdezi, hogy nem jogos-e az, hogyha ő ilyen nagy dolgot tett értünk, hogy a dicsőségéről lemondott, megüresítette önmagát, akkor mi is lemondjunk egy-egy dologról az életünkben. Ha ő elhagyta értünk a testét és ennek boldogságát, akkor ha mi mindent feladnánk érte, az sem lenne őrültség, hiszen ő is ezt tette velünk, ő is ezt tette értünk, mindent odaadott, mindent elhagyott. És Krisztusnak ez a tette motiválhat bennünket abban, hogy mi is le tudjunk mondani néhány dologról, ami megkötöz bennünket, ami rengeteg időnket elrabolja. És érdemes itt olyan dolgokat választani, ami valóban sok időre köt le bennünket egy napra. Az egyik ismerősöm pár évvel ezelőtt például a Facebookról mondott le. Azt mondta, hogy ő 40 napig egyáltalán nem nézi meg, hogy mi történik ott. Mert rájött arra, hogy óriási az az időmennyiség, amit eltölt előtte. És igazából nem viszi előrébb az életét. Tavaly a húgom például a csokoládéról és a sütiről mondott le, mert azt gondolta, hogy őt ez köti le a legjobban. Érdemes mindenkinek megkeresni azokat a dolgokat, ami a legtöbb időt veszi el, ami legtávolabb űz bennünket Jézustól. Ami legjobban akadályoz bennünket abban, hogy ráfigyeljünk. Lehet ez a számítógép, a telefonok, esetleg a baráti társaság, esetleg önmagam. Bármi is az, de fontos, hogy azt a felszabadult időt, amit a lemondással nyerünk, az valóban Istenre figyelve tudjuk eltölteni, hogy húsvétkor, amire készülünk mindannyian a nagybőjtben, valóban megélhessük azt, hogy mit is jelent az ő halála, aminek, amiről olvastuk, Jeruzsálemben kell beteljesednie. És így folyamatosan őt szemlélve tudunk majd az ő képmására alakulni. Megnéztük tehát a mai délelőttön Jézus megdicsőülését, az ő átváltozását, Nabukadnezárnak, a királynak az óriási változását. Megnéztük azt is, hogy mi hogyan tudunk változni a bőti időszakban, ha felhagyunk különböző dolgokkal, amik megkötnek, megakadályoznak bennünket a Krisztusra figyelésben, és ezt az időt Istennel töltjük, akkor valóban mi is az ő képmására tudunk formálódni, hogy azt a csepp csodát, amit Péterék megéreztek a mennyországból, ott a megdicsőülés hegyén, kiteljesedve mi is átélhessük. Így legyen. Amen. Az ige hirdetésre feledett képen énekeljük a 165. dicséretünk 3., 4., 5., 6. versét, mely így kezdődik, csodálatos fennség. Imádkozzunk. Mennyei felséges atyánk, Urunk Istenünk, hálásan köszönjük neked azt, hogy belepillanthattunk a te isteni mi voltod titkába. Köszönjük azt, hogy elküldted a te szent fiadat. Köszönjük azt, hogy ő megüresítette önmagát, és emberré lett értünk, hogy vállalta ezt pusztán miattunk. Megvalljuk, Urunk, hogy sokszor nem ennek tudatában éljük az életünket, hogy nem azt látjuk magunk előtt, hogy mennyi mindent tettél értünk. Elsodornak bennünket a hétköznapok, és pont ez a lényeg maradt ki az életünkből. Segíts nekünk, Urunk, hogy te tudj lenni mindig az életünk középpontjában, hogy úgy tudjunk élni, hogy csak rád tekintünk, és így a te képmásodra tudjunk változni. Köszönjük neked ezt a gyülekezetet, ahol segítséget kapunk ehhez. Köszönjük neked a gyülekezetben működő kis csoportokat, és most eléd hozzuk őket imádságban, az ő működésüket és az ő tagjaikat. Köszönjük az ima közösségeket is, amik működnek a gyülekezetben. Kérünk téged a gyülekezet betegeiért, kérünk téged azért, akik most valamiért nagyon szomorúak, különösen a gyászoló családokért, akik mély fájdalmat élnek át. Te vigasztald meg őket, te lép közel a családhoz, és te mutass ki utat. És Urunk, hálával hozzuk eléd azokat, és köszönjük meg neked azokat az embereket, akik viszont most nagy boldogságot kaptak a héten. Eléd hozzuk gyülekezetünk több tagját is, akik most állást keresnek, és nehézségeik vannak. Kérünk, Urunk, segíts nekünk, hogy mint gyülekezet valóban tudjuk egymás terhét hordozni, és így élni együtt. Köszönjük, Urunk, hogy mindennapi életünk apró cseprő gondjait eléd hozhatjuk. Amen. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg gyülekezeti híreinket. Hirdetem, hogy ma délután 18 órakor az ifjúsági kör tartja az ifjúsági bibliaóráját. 17 órától, tehát délután 5 órától ajtónyitó istentisztelet lesz. Ide az iskolában tanítókat, dolgozókat, tanulókat és a tanulók szüleit, és minden érdeklődőt szeretettel várunk. Hétfőn 19 órától az énekkar fog összegyűlni, kedden 10 órától baba-mama kör, majd este 6 órától bibliaóra lesz. Szerdán 10 órakor nyugdíjas bibliaóra, majd csütörtökön 8 órától a megszokott bibliaóránk kibővül Káté magyarázattal. Pénteken 13 órától a konfirmációs órák lesznek megtartva. Szombaton pedig 10 órától a szombati hittanórák, illetve este vespera lesz. És hirdetem a jövő hét vasárnapi istentiszteletet is 10 órától, amely úrvacsorás lesz. A mai istentiszteletünken Hörömpöli Csaba testvérünk olvasta fel az igét, köszönjük neki a szolgálatot. Hirdetem, hogy a héten eltemettük Vida Károlyné Karvajszki Jolánt, aki 74 éves korában hunyt el. Az igét a Filippi levélből hirdette Pásztori Attila testvérünk, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Utolsó útjára kísértük még György Péterné Nagy Margitot, 78 éves korában. Az igét Jobb könyvéből olvastuk és hirdettük. Érettkorban térsz koporsóba, amint a maga idejében takarítatik be a learatott búza. Isten lelkének erősítését kívánjuk a megszomorodott családra, és kérjük a gyülekezet, hogy hordozza a gyászolókat imádságban.
Bizonyára többen hallották már a hírt, ami engem is nagyon megrendített, hogy Juhász Mihályné Julika testvérünk 77 éves korában elhunyt, aki a gyülekezetünknek hűséges tagja, a szerdai bibliaórának lelkes és hűséges tagja, és azt hiszem sokunk előtt van az ő mosolygós arca. Megvan már a temetési időpontja, március 8-án, pénteken reggel 9 órától lesz a temetése a budafoki temetőben. Úgyhogy szeretném hívni a testvéreket, hogy aki részt tud venni ezen a Isten tiszteleten, majd jöjjön el a temetésre, és imádkozzunk az ő itt maradott hozzátartozóiért is. És alkalmat hirdetek, minden évben megünnepeljük evangélikus testvéreinkkel közösen az ökumenikus világ imanapot. Ez igazából március első péntekén van minden évben, és a Föld sok-sok országában a keresztjének együtt imádkoznak, de mivel a mi bibliaóráink szerdán vannak is az evangélikus testvéreknek is, ezért mi március első szerdáján tartjuk ezt az alkalmat, és idén az evangélikus testvérek lesznek a házigazdái ennek az alkalomnak, ők látnak vendégül minket. Tehát ez március 6-án, szerdán, délelőtt 10 órakor, és aki napközben dolgozik, annak a számára is van lehetőség, hogy részt vegyen ezen az alkalmon, este 6 órakor lesz ez az alkalom. Mindkét alkalmon közöttünk szolgál dr. Pásztor Jánosné Judit néni. Lesz diavetítés, egy kis teasütemény melletti beszélgetés, imádság, és hát az a különlegesség ennek az alkalomnak, hogy bár ez eredetileg egy női alkalom volt, de most már a címben sem szerepel az, hogy női alkalom, mert hál' Istennek férfi testvérek is csatlakoztak, úgyhogy bátorítom férfi testvéreket, hogy nyugodtan részt lehet venni ezen az alkalmon. Hoztam róla szórólapot, és egy plakátot is, úgyhogy ezt elsősorban most a nőtestvéreknek osztogatom, de nyugodtan vihetnek a férfi testvérek is majd. A témája ennek az imanapnak: jövevény voltam, és befogadtatok, és idén a Franciaországban élő keresztjénők állították össze. Nagyon régen volt már, hogy európai keresztjének állították össze az imanap programját, úgyhogy most készülhetünk erre az alkalomra. Nagy szeretettel buzdítok mindenkit. Tavaly a Promotor TV is felvette ezt a gyülekezeti alkalmunkat, még talán a honlapon meg is lehet nézni. Nem tudom, hogy ilyen távolságban is lehet ez, de mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntjük azokat is, akik most vannak itt először, és remélem máskor is jönnek közénk. És erre egy kiváló alkalom, hogy megjelent a hírlevelünk, úgyhogy aki még nem olvasta, az vegye el és nézze meg a programokat benne. Különös tekintettel arra, hogy a egész évre előre meg lehet tervezni az alkalmakat, és lehetőleg ezek ne ütközzenek. A mostani hétvégén lelkészünk vezetésével, a cserkészvezetők vannak lelki hétvégén, és hát azért nincsenek most itt közöttünk. Gondoljunk rájuk is szeretettel és imádsággal. A másodéves konfirmandusok konfirmációja virágvasárnap lesz, és erre való felkészülésként egyrészt lelkileg, másrészt pedig mondjuk így tanulnivalóilag március 8-ától 10-ig lesz Pilis Csabán, tehát kérjük, hogy a konfirmandusok jöjjenek erre, és a szülők is figyeljenek oda rá. Kérjük a testvéreket, hogy aki a Halacska Református óvodába, illetve a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába szeretné beiratni a gyermekét, töltse ki a vonatkozó jelentkezési lapot, adja le az iskolába, illetve az óvodába, illetve kérjen lelkészi ajánlást. A programok közül kiemelném ugye a Berekfürdői gyülekezeti tábort, ami augusztus 12 és 17-e között lesz. Beindult a adóbevallással kapcsolatos papírgyártás. Kérem a testvéreket, hogy gondoljanak erre, hogy az 1%-ot egyrészt egyháznak lehet adni, itt a Magyarországi Református Egyházat ajánljuk a figyelmükbe, ami a közegyházi támogatásokat jelenti. Most mi ebben erősen érintettek vagyunk, hiszen például a óvodai iskola bővítésére, felszerelésére is szoktunk ilyen pályázatokon részt venni. A másik 1%-ot pedig a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak, a gyülekezeti alapítványnak lehet adni, ami közvetlenül támogatja a gyülekezet szolgálatát. Fontos az is, hogy ne csak a saját 1%-unkat ajánljuk föl, hanem lehetőleg az ismeretségi körünkbe is javasoljuk ezt, hiszen a adózók többsége nem ajánlja föl senkinek sem az 1%-át, tehát ha csak azt el tudjuk érni, hogy valószínűleg még mindig hatékonyabban tölti el az egyház, meg az alapítvány ezt az 1%-ot, mint az általános bürokrácia, úgyhogy ha lehet, akkor vegyünk rá olyan passzív ismerősöket arra, hogy ezt az 1%-ot értelmesen használják föl. És persze szokás szerint igaz az, hogy az iratterjesztés mellett, a sok jó irodalom mellett ott vannak a talált tárgyak, és azt is ajánljuk a testvérek figyelmébe. Köszönöm szépen!
Énekeljük záró énekünket, a 305. dicséretet, mely így kezdődik: ámélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmedet. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Amen.